Kedves hallgatóm! Istennek joga van ahhoz, hogy tervet készítsen a jövőre. Nyilvánvalóan végzett ilyen tervezést. Ezeket a terveket Isten rendeléseinek nevezzük, amik már kezdettől fogva megvoltak Isten gondolatában. Vagyis volt egy terve, amit követni akart. Úgy akarta, hogy világegyetemet teremt, és megtette. Soha sem kérdezett meg senkit ezzel kapcsolatban. Lényegében soha sem kérdezte meg, hogy akarok-e létezni vagy nem. Engem teljesen kihagyhatott volna. Téged is kihagyhatott volna, de nem tette. Hála Istennek, gondolt rám és rád. Rendelése az volt, hogy megengedi az ember bukását, és azt hiszem, nagy mértékben beletartozott Isten tervezésébe, mivel tudta, hogy amikor egy szabad akarattal rendelkező személyt teremt, akkor az a szabad választás lehetősége nyomán el fog bukni. Az emberiség az Istennel szembeni engedetlenséget választotta, de Isten erre nézve is intézkedett. Eltervezte, hogy egyeseket az üdvösségre választ, és eltervezte, hogy elküldi a megváltót a világba. Bizonyára meg is cselekedte. Eltervezte, hogy megváltja azokat, akik hozzájönnek, vagyis a kiválasztottakat. Bármiként nevezheted őket, de akik Krisztushoz fordulnak üdvösségért, azok kiválasztottak. Ezt mondhatod. Akkor ő nem választott ki mindenkit. Nem találom ezt a Szentírásban. Az Úr Jézus mondta, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma, 6. rész, 37. vers. Meghívása mindenkinek szól, aki hozzá akar jönni. Erre a meghívásra mindenki jogosult, de ezt el kell fogadni, és az elfogadás a mi felelősségünk. Péter tényleg bele akar vinni minket a mély vízbe, amikor ezt mondja. Akik ki vannak választva, az Atyaisten eleve elrendelése szerint. Láthatod, Isten az ő terve szerint működik. Végtelen számú terv lehetett előtte, de ő ezt választotta. Miért? Mert tudta, ez a lehető legjobb terv, és a kis ember nincs abban a helyzetben, hogy kihívja Isten döntését. Ő a teremtő, és mi csak teremtmények vagyunk. Mi még csak azt az időt sem tudtuk meghatározni, hogy mikor szülessünk, sem azt a családot, hogy melyikhez tartozzunk, sem a magasságunkat, sem a szemünk színét, sem az intelligencia hányadosunkat. Akármik legyünk is ma, az Isten kegyelméből van. Ő döntötte el mindezeket ránk vonatkozóan. Ezek mind hozzátartoznak nagyszerű tervéhez. Nem tudom, miért találunk hibát Isten tervében. Talán egyesek úgy képzelik, hogy ő valamilyen aljas trükköt alkalmaz, pedig nem ezt teszi. Isten jó, kegyelmes és hosszú tűrő. Meg akar minket váltani, és azt akarja, hogy boldog életünk legyen. Istenben bízhatunk. Milyen furcsa, hogy egyesek ellenkeznek Isten tervével, miközben teljesen egyetértenek azzal, hogy az emberek között tervszerűen kell ténykedni. Például, amikor feleségemmel együtt Londonban repülőre szálltunk, akkor az a gép elvitt minket Los Angelesig. Amikor a repülőgépen voltunk, a kapitány beszélgetett velünk a hangszórón át. Örömmel vettem tudomásul, hogy hangját hallottam, és meggyőződéssel beszélt. Biztos voltam benne, hogy már máskor is ült repülőgépen. Vázlatosan közölte repülési tervünket. Átrepülünk Skócia, majd Észak-Írország felett, aztán átkelünk az Atlanti-óceánon. Átrepülünk Izlandon, de nem láthatjuk, mert felhők borítják. Amikor Grönlandhoz érkezünk, remélem, láthatjuk a szigetet. Ott egy kicsit viharos időjárással találkozunk, de az nem túl veszélyes. A felhőtakaró kezd szétoszlani. Átkelünk a Hudson-öblön és Labrador fölött, majd átrepülünk a jéghegyek fölött. Nagyon kellemes repülésünk lesz, és nagyon nyugodt lesz az utazásunk. Mi most előretudásról és kiválasztásról beszélünk. Azt az egész tervet eltervezték nekünk. Senki sem rohant a kabinhoz, és nem tiltakozott. Nem helyes az úti tervetek. Örültünk annak, hogy terv szerint haladhattunk. Biztosan örülök annak, hogy a világegyetem istenének terve van, és hogy ő tudja, mit cselekszik, merre halad, és ő a legjobbat akarja nekünk. Halleluját mondok a kiválasztásért, ami Isten előre tudásán alapul. Isten képes véghez vinni tervét pontosan, mert mindent tud. A repülőgép pilótája mondott néhány szót az időjárási viszonyokról, és neki követnie kellett a repülési tervet. Isten mindent ismer. Minden körülményről tud. Minden előre látható és előre nem látható változásról tud. Tehát bízhatunk benne teljesen. Amikor Péter így szól, az Atyaisten eleve elrendelése szerint, akkor azt mondja, hogy ezt az Atyaisten cselekedte. Most beszél a Szentlélek munkájáról. A lélek megszentelő munkája által. Hadd emlékeztesselek arra, hogy amikor a megszentelést azonosítjuk Krisztussal, ez azt jelenti, hogy ő a mi szentségünk. Sohasem lehetünk ennél jobbá, ami a helyzetünket illeti, mint amilyen helyzetben most vagyunk, mert mi tökéletesek vagyunk ő benne, és ő elfogadott minket szeretetben. Ehhez semmit sem tehetünk. Ez a mi helyzetünk Krisztusban. Azonban amikor a megszentelődést a Szentlélekkel azonosítjuk, ez valami más tartalmaz. Péter így szól. A lélek megszentelő munkája által, és ebben a Szentlélek világban végzett szolgálatáról beszél, aki nem csak megtéréshez segít, és felel újjászületésünkért, hanem kezd munkálkodni az életünkben, hogy eljuttasson minket a lelki nagykorúságra, ahol teljesek és érett keresztények leszünk. Sajnos sok keresztény már 50 évvel vagy már régebben megváltást nyert, és még mindig csecsemőként halad a menny felé. Egyáltalán nem növekedett. Zavarban lesz majd, ha Isten jelenlétébe kell állnia, és még mindig nyűgös csecsemőként kerül oda. A Szentlélek munkája a megszentelés ezen a földön. Mennyire kívánom, hogy ezt sokkal jobban hangsúlyozzuk. Amikor ezeket mondom, országunkban legalább 25 szervezet vagy szolgálati csoport van, amely szakértőként mondja meg, hogy miként lehet valaki megfelelő, beteljesedett keresztjén, és hogy miként érezheti magát kényelmesen, mint keresztjén. Remélem, sohasem jutsz el egy olyan állapotba, ahol nem érzed alkalmatlanságodat, és Jézus Krisztustól, mint megváltótól való függőségedet. Jézus Krisztus, ami megváltónk. Belefáradtam már ezekbe a tökéletes keresztjénekbe. Némelyikükkel már találkoztam, és mintha tökéletesek lettek volna, igyekeztek meggyőzni arról, hogy én is kívánjam a tökéletességet. Nehogy úgy érezd most, hogy neheztelek bizonyos személyekre vagy szervezetekre. Egyszerűen hangoztatom, hogy Isten igéje szerint a megszentelődés Isten szent lelkének a munkája, és nem az ember által tervezett módon megy végbe. Hadd ismételjem, hogy ebben a versben az egész Szent Háromságról szó van. ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint, tehát Isten terve szerint, a lélek megszentelő munkája által. Ő védelmez minket a mai napon, és a Jézus Krisztus vérével való meghintése. Ez Krisztus kereszten hozott áldozatának személyes alkalmazása az engedelmesség érdekében. Talán kíváncsi vagy rá, hogy honnét tudod, hogy téged is kiválasztott. Henry Ward Beecher az embereket két kategóriába sorolta. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik ezt el akarják fogadni, a másikba azok, akik ezt elutasítják. Megtudhatod, hogy melyikhez tartozol, ha egyszerű vizsgálatot végzel. Engedelmeskedsz neki? Krisztus tényleg ura az életednek? Ha igen, akkor ő szeret téged. Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. Vajon azt cselekszed, amit akarsz, és az Isten akaratának nevezed az életedre nézve? Vagy pedig azt teszed, amit ő akar? Ha az övé vagy, akkor engedelmeskedsz neki. És a Jézus Krisztus vérével való meghintése. Sokan hallgatnak Krisztus vérével kapcsolatban, még fundamentalista körökben is. Amíg Jézus Krisztus vére ki nem hult, addig nem volt megváltó értéke. Amikor azonban kiontotta drága vérét, Jézus Krisztus életét adta értünk. A test élete a vérben van. Kiontotta vérét, hogy életünk lehessen. Emlékezz arra, hogy Péter zsidóknak ír, akik a judaizmusban nevelkedtek. A diaszpórához azok a hívő zsidók tartoztak, akik Kis-Ázsiában éltek. Ismerték az Ószövetséget, és tudták, hogy a főpap az engesztelés napján magával vitte a vért, amikor bement a szentek szentjébe, és a vérrel 7-szer meghintette a kegyelem királyi székét. Az Úr Jézus Krisztus a saját vérét vitte Isten trónjához, ahol minket elítélnek, mint bűnösöket, és vérét hintette oda. Életét adta, és megfizette értünk a büntetést. Az ítélet trónja a kegyelem trónjává lett, és oda járulhatunk, hogy üdvösséget nyerjünk. Az evangéliumot nem prédikálják addig, amíg Krisztus vérének értelmét meg nem magyarázzák. Talán ez sérti a szép érzékünket, a kereszt botránya az, hogy ő vérét ontotta értünk. Természetesen ez nem szép történet, de a mi bűnünk sem szép. Szennyes bűneink tették szükségessé Krisztus halálát. Ez emlékeztet egy történetre, egy szörnyű balesettel kapcsolatban, amely az egyik vasúti kereszteződésnél ment végbe. Több ember meghalt, amikor az áthaladó vonatnak neki ütközött egy autó. Bírósági tárgyalás következett, és kihallgatták a vasúti őrt, aki éppen szolgálatban volt a baleset időpontjában. Hol volt ön a baleset időpontjában? A vasút és közút kereszteződésénél. Volt-e lámpája? Igen. Lengette-e a lámpáját, hogy figyelmeztessen a veszélyre? Természetesen lengettem. A bíróság úgy gondolta, hogy ez elég bizonyíték. Amikor az őr kiment a bíróság elől, akkor hallották, hogy magában így mormogott. Boldog vagyok, mert nem kérdezték tőlem, hogy világított-e a kezemben levő lámpa, mert a lámpa már kialudt. Sok lámpát lengetnek fundamentalista, evangéliumi és konzervatív körökben. Ha azonban nincs jelen Jézus Krisztus vérének üzenete és a vér általi meghintés, ami megtisztít minket minden bűntől, akkor nincs fény a lámpában. Most érkezünk az egyik kulcsszóhoz. kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. A Szent Háromság működése alapján Isten tervet készített számodra, Krisztus meghalt érted, és a Szentlélek benned lakozik, hogy ezáltal megváltozz. Most pedig Isten megvált téged kegyelme által. Kegyelem és békesség adassék nektek. Isten kegyelme nélkül sohasem ismernénk meg Isten békességét. Kaptam egy levelet egy férfitól, aki valamelyik téptanítást követte, és közölte, hogy nincs békessége. Most azonnal megmondhatom neked, hogy ha nem hiszed el, hogy Krisztus vére kiomlott a bűneidért, akkor nincs békesség a szívedben. Nem is kell elmondanod, hogy nincs békességed. A béke, a bizonyosság és az öröm akkor lesz a miénk, ha bűnbocsánatot nyertünk. Simon Péter nem olyan lámpát lengetett, aminek nem volt lángja. Nem olyas valamiről beszélt, ami csupán elméleti kérdés. Ez a darabos halászember ismeri a Krisztus vére által nyert kegyelmet és békességet, mert Jézus Krisztus beszélt neki erről. Ismeri azt, mert látta a halott Jézust, látta, hogy eltemették, és látta a feltámadt Krisztust. A régi, közömbös, nem törődöm, lágymeleg férfi sziklaemberré vált. Kiállhatott pünkösd napján, és prédikálhatott Krisztus haláláról és feltámadásáról. Bevihették a börtönbe, üldözhették, leveleket írt, és végül keresztre feszítették az evangéliumért. Miután hosszabb időt töltöttünk Péter levele első részének vizsgálatával, bizonyosan egyetértesz velem, amikor azt mondom, hogy Péter egyáltalán nem volt tudatlan halászember. A kiválasztás, az előretudás, az eleve elrendelés óriási témáival foglalkozott. Mindezek a nagy témák Istent mutatják be, és egyikünk sem képes előállni ezek végleges kifejtésével. A végtelen Istennel foglalkozunk, aki mindent ismer. Előre tudása azt jelenti, hogy ismer minden elképzelhető tervet, és pontosan tudja, hogy mit kell cselekednie. Ezt eleve elrendelésnek nevezzük. Ennél a pontnál hadd közöljek egy másik nyilatkozatot Dr. Louis Sperry Schaeffer rendszeres teológiájából. Isten eleve ismerete magában foglalja azokat a céljait, amelyeket véghez fog vinni. Így módon tehát az események összessége a legapróbb részletektől kezdve a legnagyobbakig Isten meghatározó rendelése alatt áll, és az ő szuverén célja szerint megy végbe. Ezért az isteni előretudás szorosan kapcsolódik az eleve elrendeléshez. Ugyanígy Isten előretudása megkülönböztetendő a mindentudástól abban, hogy ez utóbbi eléggé kiterjedt ahhoz, hogy a múlt, jelen és jövő minden eseményét átfogja, míg az előre ismerés csak várakozással tekint a jövőbeli eseményekre. Hadd ismételjem, hogy egy végtelen Istennel foglalkozunk. Mi parányi, véges értelemmel rendelkezünk. Azt mondják, hogy ha az agyunk 23 dekát nyom, akkor már elég súlyos. Nem hiszem, hogy egy 23 dekás agy képes fölfogni a világmindenség végtelen Istenét. Mivel ő mindentudó, ismer mindent, ami lehetséges ismeret. Mindent, ami történik, és mindent, ami megtörténhet. Ezért bízom benne, és igyekszem ebben az irányban haladni. A következő versben Péter visszatekint a múltba. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, ki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, Péter első levele, első rész, harmadik vers. Az itt említett áldott szó abból a görög alapszóból ered, amelynek jelentése dicséret. Az új szövetségben ezt a szót sohasem használják az emberre vonatkozóan. Isten nem dicséri az embert, hanem az ember dicséri Istent, és ő az Atya. Mai kultúránkban hallunk olyan édesapákról, akik dicsérik fiaikat. De nem túl gyakran hallunk arról, hogy a fiak dicsérik édesapjukat. De mi dicsőítjük Istent, az Atyát. Imádkozzunk! Atyám Istenem! Péter apostollal együtt mondom. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült engem, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Ámen.